És Tamás testvérünk előadása következik.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai délelőttön. Akik tavaly novemberben Gyaluban voltak, csendes hétvégén, az akkori morzsa szedésnél ajánlottam ezt a témát, azzal a kitétellel, hogy erről szeretnék egy jó előadást hallani. És hát ez nekem nem fog bejönni most, tehát sajnálattal kell ezt megállapítanom, hogy lehet, hogy nem fogok erről egy jó előadást hallani. Tudnék, nekem kell ezt előadnom. Hát akkor még címem sem volt, meg csak a téma körvonalazódott bennem, ez már régóta foglalkoztat tényleg. Mégpedig a vérszerinti család és a lelki családnak a viszonya, a kapcsolata. Én nem tudom, hogy még a jelenlévő testvérek közül kinek a számára kérdés ez még, égető, fontos kérdés, visszatérő kérdés az életében. De én a gyülekezeti életben tapasztaltak, meg a saját személyes életen, családom vonatkozásában tapasztaltak alapján, hogy egyre inkább hangsúlyosabbá vált számomra az, hogy jó lenne ebben a kérdésben úgy tisztán látni. Biblia alapon látni, mert talán itt fenyeget bennünket a legnagyobb veszély az, hogy érzelmi síkra elmegyünk, és aztán az érzelmek teljesen felülírják sokszor a Bibliának egyébként világos tanítását. Amit én szeretnék tenni ebben az előadásban, az tulajdonképpen az, hogy együtt szeretnék gondolkodni a testvérekkel. Tehát lehet, hogy a kis csoportban lesz majd ez a téma úgy ízekre szedve, kibontva. Én itt csak egy olyan bibliai alapvetést szeretnék adni először, hogy mit tanít erről a kérdésről a Biblia, főleg az Új Szövetség. A címe az lett ennek az előadásnak, hogy ki az én testvérem, majd szó lesz arról az igéről is, ami kapcsán ez a kérdés elhangzik, és ott is így jön elő, hogy a vér szerinti testvér a testvér, vagy a lélek szerinti testvér a testvér. Néhány bevezető gondolat, ezek után még annyit tényleg elmondani, hogy amikor én a vér szerinti családról beszélek, akkor elsősorban olyan családtagokra gondolok, akik még nem hívők. Még nem hívők. Mert nyilván, hogy a konfliktus ezek irányában mutatkozik meg, megjelentkezik leginkább. Hogyha az én hitben járó testvérem, az én testvérem hitben jár, akkor az lelki testvérem is, tehát nem tevődik fel ez a kérdés, hogy a vér szerinti, vagy a lélek szerinti. Tehát én most erre fogok korlátozódni. Aztán a másik gondolat, tudjuk, tapasztaljuk, látjuk, azt hiszem, hogy nem csak érszőlősön, hanem bárhonnan, ahonnan jöttünk, hogy válságban vannak a családok. A vér szerinti családok is. És éppen ezért egy kicsit olyan félő most ehhez a témához nyúlni, hogy miközben ugye szétesőben vannak a családok, a válságban, a családi életben, eközben még, minthogyha ez az előadás mélyíteni is ezt a válságot. No, hát nem ez a szándékom, hogy mélyítsem a már meglévő válságot, viszont nyilván, hogy fontos bizonyos kérdésekben tisztán látni. Tehát én nem beszélek most a családok válságáról, hogy annak mi az oka, mi a következmény, az majd egy másik téma lehet esetleg. És annak a sajátos közösségek a családon belül, melyekre külön útmutatásai vannak a Szentírásnak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugye a házastársak vonatkozásában, erről sem beszélek különösképpen, illetve a gyermekszülő viszonyában, tehát ezekre nem fogok kitérni most, hogy erről mit tanít a Szentírás, tehát tényleg nagyon szeretnék ragaszkodni a témához, illetve az alcímben megfogalmazott kérdéshez, hogy hogyan viszonyul, vagy mi a kapcsolat a vér szerinti és a lélek szerinti család között. A bibliai alapvetést az két kérdés köré fogom felvázolni. Az első az lesz, hogy hogyan viszonyult Jézus a földi test szerinti családjához. Mert azt hiszem, hogy ez számunkra egy nagyon fontos és mérvadó dolog, hogy maga Jézus, aki ugye beleszületett egy testi családba is, tehát voltak neki test szerinti rokonai, családtagjai, nevelőapja, édesanyja, testvérei, egyéb rokonai, akikkel aztán voltak találkozások, amiket a Szentírás, az evangéliumok megörökítettek, és hát elég érdekes kép rajzolódik ki. Ezt fogjuk először menni, aztán pedig arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tanított Jézus a vér szerinti kötelékekről az evangélium vonatkozásában. Jó, tehát akkor nézzük, hogyan viszonyult Jézus földi test szerinti családjához. Talán kezdjük annál a momentumnál, amikor Jézus 12 éves, és ismerjük jól a történetet, fenn van a család az ünnepen, a szülők hazamennek, boldogan, és már egy napi járóföld után veszik észre, hogy hoppá, Jézus nincs velünk. Hát hol van Jézus? Vissza kéne menni, meg kell keresni. És három napig keresik Jézus Jeruzsálemben. És amikor végre megtalálják, hol találják meg? A templomban, amit éppen az írástudókkal beszélget, akkor ugye Mária finoman megdorgálja az ő fiát, apád és én nagy bánattal kerestünk téged. De ez a Lukács 2:48-51. Erre Jézus finoman kiigazítja az édesanyját, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy nekem azért mennyei atyám dolgaival kell foglalkoznom? És érdekes ebben a kérdésben benne van az is, hogy hát igen, miért kerestetek engem három napon keresztül máshol? Hát nem tudtátok, hogy a templomban vagyok? Nem esett le, hogy elsőként oda kellett volna jönni? Mert én a templomban vagyok, nekem van egy mennyei atyám is. Mária, neked ezt tudnod kellene, neked az angyal jelentette ki, hogy ki az én atyám. Tehát, mintha erre emlékeztetnéd finoman, a 12 éves Jézus teljes isteni öntudattal az ő édesanyját, hogy ki az ő igazi atya. Nyilván nem József, hanem a mindenható Isten. Az Isten fia beszél tehát itt Máriával, teljes isteni méltóságának a tudatában, és mégis az emberélet Isten fia, 12 éves gyermek Jézus beszél itt, aki aztán engedelmesen, alázatosan aláveti magát a szülei kérésének, és szépen aztán hazamegy velük Názáretbe. Tehát ugye már Jézus titka megjelenik. Valóságos Isten, és valóságos ember. Teljes isteni öntudattal rendelkezik, és vannak ilyen liberális felfogások, hogy Jézusnak az öntudata csak akkor kerül bele, amikor megkeresztelkedett a Jordánban, akkor leszállt a Szentlélek, és csak akkor döbbent rá, hogy ő Isten fia. Na hát ezt el kell felejteni, már a 12 éves Jézusnak isteni öntudata volt, és tudta, hogy kicsoda ő is, mi a küldetés a Földön. Jó, aztán a nyilvános fellépés, haladunk tovább az időben, amikor Jézus elkezdte nyilvános munkáját, ugye rövid időn belül népszerű lett, elterjedt a híre a tanításának, a gyógyításának, és hát ugye az is meg van jegyezve, hogy nem úgy tanított ő, mint ahogy általában az írástudók, hanem egészen másképpen hatalommal. De a családtagok ettől a hirtelen jött népszerűségtől megijedtek. És azt olvassuk egy helyen, nem tudom, hogy mennyire maradt meg bennünk az evangéliumnak ez a leírása, csak egy helyen szerepel a Márk evangéliumában, Márk 3:21, hogy bolondnak akarták nyilvánítani a családtagok Jézust. Vajon miért? Jó indulatok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy féltették Jézust. És gondolták, hogy ha így folytatja tovább, akkor nyilván szembe fog kerülni a hivatalos hatalommal. Az, ahogyan ő tanít, és ahogyan ő cselekszik, ez előbb-utóbb majd a hatósággal találja szembe magát, és biztos, hogy alul fog maradni. Tehát lehet, hogy féltésből, de nyilván, hogy volt ebben egy kis önféltés is, mert azért tudták azt, hogy a tévtanítóval együtt a családot is megbélyegzik, a családot is kiközösítik, tehát azért féltették egy kicsit, azt hiszem, a saját írhájukat is, és akkor ezt olvassuk ott a megnevezett helyen, Márk 3:21, amikor ezt meghallották, a hozzátartozói elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Reméztem az eredeti szövegben, az extázis van itt, tehát extázisban van, magán kívül van Jézus, tehát nem beszámítható. Ezt akarták elérni, hogy ne legyen beszámítható, és akkor nincsen semmi gond. Hát bolond, aztán mond minden furcsa dolgokat, de nem kell őt komolyan venni. Tehát a vér szerinti családtagjai így akartak viszonyulni Jézushoz. Azt hiszem, hogy ez a mélypont. Tehát ennél lejjebb már nem lehetett menni, mint amikor a saját családtagok akarták ezt az ő életére nézve elvégezni. Aztán következik az a jelenet, amire a cím is utal. Ugye egy alkalommal Jézus tanít egy helyen, és akkor megjelennek kint az anyja és a testvérei. nagy a tömeg, nem tudnak bemenni, és akkor üzennek, hogy legyen szíves Jézus, menjen ki hozzájuk, vagy mert neki fontos megbeszélni, valójuk van vele. Ugye feltevődik egyáltalán az a kérdés itt most, hogy vajon miért nem voltak ők is ott? Miért nem hallgatták ők is Jézust? Miért kell neki kívülről beüzenni, hogy figyelj, gyere már, mert beszélnünk kell? Na de beüzennek, és akkor Jézus, mikor meghallja, hogy kint várja őt az édesanyja meg a testvérei, akkor körülnéz, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És akkor látja a hallgatóságot is, ti vagytok az én anyám és az én testvéreim, azok, akik hallgatjátok és cselekszitek az Isten akaratát. Tehát ti vagytok azok, akik az én családomhoz tartoztok, és itt Jézus határozottan egy új családra mutat. Egy lelki családra mutat, akinek a tagjai azok, akik hallgatják és cselekszik az ő akaratát, az Isten akaratát. Tehát itt már ugye a vér szerinti rokonokról, akik kint vannak és zörgetnek és hivatnák Jézust, Jézus rámutat az új családra, a lelki családra. Aztán egy másik jelenet, ezt a János evangéliumban rögzítettem. Egy alkalommal ugye Jeruzsálembe készül a család a nagy Páska ünnepre, és akkor itt a testvérek mondanak Jézusnak valami nagyon érdekes dolgot, ebből is sok mindenre lehet következtetni. Azt mondják, eredj, János 7-ben van ez, János 7:3-8. Eredj Judeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Ugye, mint hogyha a megkísértés története jutna ugye eszünkbe, hogy hát tegyél valami látványosat, csodát, ugolj le a templomról, aztán majd úgy hisznek benne. Tegyél valami csodát, tegyél nyilvános dolgokat, és akkor majd hisznek benned. Kik? Esetleg még mi is. Tehát ezzel itt a testvérek azt árulják el, hogy ők nem hisznek Jézusban. Ők is várnának tőle valamilyen csodát. Mutasd meg magad, tegyél valami látványosat. Tegyél már valami olyasmit, amivel meggyőzöl minket is arról, hogy ki vagy te. Ne hagyj itt bennünket bizonytalanságban. Tegyél már valami csodát. Tehát ők nem hitték el, hogy Jézus az, akinek a mennyei atya kijelentette magát, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködünk. És ugye nem hitték el, ezért nem hitte ő benne. Ezért megpróbálták őt egészen világi szempontok alapján befolyásolni. És itt megjelenik, már az előző történetben is valamiképpen ez megjelen, meg végig kíséri ez, hogy a vér szerinti család megpróbálja befolyásolni Jézust. És a maga módján megpróbálja, mint eltántorítani a mennyei küldetésétől. És Jézus erre határozott nemet mondott minden alkalommal. Itt lehetett volna a kánai mennyegzőt is említeni, ugye amikor ott Mária sürgetné, hogy kéne valami csoda, mert elfogyott a bor, és ott még Jézus először azt mondja, hogy ez most rám tartozik, vagy tereld. Asszony. Mert Jézus nem engedte, hogy a vér szerinti családtagjai eltántorítsák őt a mennyei küldetésétől. Ő ragaszkodott mindenben az atya menetrendjéhez, és igaz volt az is, amit jó nekünk is megtanulni, hogy nem úgy van, hogy tegyünk egy csodát, vagy legyen egy csoda, és akkor majd hiszünk. Először hinni kell, és aztán majd látni fogunk nagyon sok csodát az életünkben. Tehát ez mutatja azt, ez a jelenet is, hogy mennyire messze volt Jézus azoktól, akik vér szerint a legközelebb álltak hozzá. Illetve milyen messze maradt el a családtagjaink, vagy maradtak el a családtagok őtőlek. Ők egy másik világban éltek, és nem értették. Jézus nem értették az ő küldetését, még Mária sem, pedig ő kijelentést kapott az angyaltól, és mégsem. Jézus közelében tartózkodni nem jelenti azt, hogy valaki vele közösségben is van. Ez nagyon fontos gondolat, hogy nem Jézus közelében kell csupán lennünk, akár egy ilyen csendes hétvégén, egy csendes napon, hanem vele közösségben kell lenni. Az Isten tudat még nem jelent Isten hitet. És legfőképp nem jelenti azt, hogy neki engedelmeskedünk. No, kérdés az, hogy vajon itt megrekedt mindenki ezen a szinten, Mert ez egy egész negatív kép Jézusnak a vér szerinti családjáról, Máriáról, a testvérektől. És milyen jó, hogy nem itt ér véget ez a történet, hanem azt olvassuk, hogy húsvét és áldozó csütörtök után Mária is és a testvérek közül is belépnek Jézus lelki családjába. Mert ez a cél. Belépni Jézusnak a lelki családjába. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben olvassuk, amikor hazatértek, ugye ez a menőlete utánban, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, vannak négy szerint a tanítványok, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Na hát itt már egy egészen más. Mária áll előttünk. Itt már nem az a Mária van előttünk, aki beüzen Jézusnak, hogy gyere ki, itt ő ment be. Ő ment be Jézusnak a lelki családjába. Itt már Mária tudja, hogy kicsoda Jézus. Hogy mi volt az ő mennyei küldetése. Itt már nem akar az útjába állni, itt már beáll ő is azoknak a seregébe, akik aztán bizonyságot tesznek majd őről, a hirdetni fogják az ő dolgait. És aztán Jakabról tudjuk, ugye, aki Jézusnak a legidősebb testvére volt, hogy ő írta meg a Bibliában Jakabnak a levelét, igaz? Ami tele van jézusi idézetekkel. Ugye az a Jakab, aki tagja volt annak a grémiumnak, akik bolondnak akarták nyilvánítani Jézust. Tehát ő is tagja volt a testvéreknek. És most pedig ugye, hogy kezdi az ő levelét, Jakab? A lelkészeten kívül valaki más, ha válaszol, akkor hogy kezdődik a Jakab apostolnak a levele? Nagyon sokat mondó egyébként. Hogy tekint Jakab magára? Jakab Jézus Krisztusnak nem azt mondja, hogy testvére, bár ugye gondolhatnánk itt lelki testvére is, de akár félreérthető lenne is, és talán arra hivatkozna, hogy figyeltek, én azért vér szerint is testvére vagyok valamilyen szinten. Azt mondja, hogy Jakab az Úr Jézus Krisztus szolgája, rabszolgája, ugye? Jakab a rabszolga kötényben. Tehát ő nem él vissza azzal, és nem arra hivatkozik, hogy ő nekem testvérem, én a szolgája vagyok. No, tehát ez valóban az alázatnak és annak a jele, hogy Jakab is ott van a tanítványok között. Tehát ez egy gyönyörű kép, ami kirajzolódik aztán végül, ugye Mária és a testvérek, Jakab, ugye ott vannak a tanítványok között. Na hát ez a bibliai alapján, ugye Jézusnak és az ő vér szerinti családjának a kapcsolata, a viszonya. Ebből már sok minden azért úgy lejött üzenetképpen is. De nézzük, hogy konkrétan is itt jön a keményebb dió, azt hiszem, mert már a nehezebben emészthető igék jönnek. Mit tanított Jézus a vér szerinti közösségről, kötelékekről, a róla szóló evangélium vonatkozásában? És akkor már rögtön a legelején egy nagyon nehéz ige, Lukács 14:26. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Tehát ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli meg a családját, a családtagjait, sőt még önmagát sem, a saját lelkét sem, akkor nem lehet az én tanítványom. Ennek a versnek a megértési kulcsa az ige, amit itt ugye úgy fordítanak, hogy gyűlölni, meggyűlölni. Na most, hogyha Jézus szó szerint értette volna ezt, akkor szembe került volna a törvénnyel. Márpedig világosan elmondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse a törvényt. Tehát az itt szereplő misszeó igének a jelentését kell mi megértsük ahhoz, hogy jól értsük ezt az igét. Nyilván jelent ez az ige azt is, jelent azt is, hogy gyűlölni. Viszont itt én úgy érzem, és az egész Szentírásnak az összefüggésében azt kell mondanom, hogy itt ennek az igének a jelentése az, hogy kevésbé szeretni. És a párhuzamos igehely, ami a Mátéban van, az már rávilágít erre a dologra. Ott azt írja, hogy aki jobban szereti atyát vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó én hozzám. Vagyis miről van szó? Nem a családtagjainknak a meggyűlöléséről, hanem a szeretetünknek az elsődlegességéről, a prioritásáról. Hogy ki van az első helyen. Aki jobban szereti a vér szerinti családtagjait, mint magát Jézus, az nem méltó Jézushoz. Tehát nem arról szól, hogy meggyűlölni, hanem azt jelenti, hogy a szeretetünkben hátrébb helyezni. Mert az első helyen csak Jézus Krisztus lehet. Ez jelenti, hogy az övé vagyok, az ő tanítványa, az ő megváltott gyermeke. Hogy az én szeretetem elsődlegessége, az őt illeti meg. És mindenki más, feleségem, gyermekeim, apósom, anyósom, ők a sor végén, igen, testvéreim, azok csak Jézus után. Tehát a szeretetnek az elsődlegességén van a hangsúly. A Jézussal való kapcsolatnak meg kell előzni a családdal való kapcsolatot. Valószínű, hogy akik a családi elvárások ellenére is, ugye hát akkoriban azért más volt a családi felállítás, a családi kép, valószínű, akik a családi elvárások ellenére is követték Jézust, ugye, mindjárt lesz egy másikig, amikor Péter azt mondja, hogy mi mindent elhagytunk, valószínű, hogy úgy tekintettek rájuk, ezek meggyűlölték a saját családtagjaikat. Mert képesek voltak mindent hátrahagyva követni Jézust és neki engedelmeskedni. Valószínűleg így tekintettek rájuk, hogy ők meggyűlölték a családjukat. Hátraszorítottak. Tehát Jézusnak ez a tanítása tehát arra utalna, hogy ő megtagadta a vér szerinti családjához való tartozást? Tehát nem. Jézus azt akarja tisztázni, hogy Isten országában valamilyen szinten érvényüket vesztik a földi kötelékek és a földi szabályok. A fiúhoz nem az áll közel, aki származása szerint közel állna. Ez a felvetődés, vagy ez a szétválasztás azonban csak ott vetődik fel, ahol a család akadályá válik, ugye, mint Jézus esetében, akadályá válik az Isten országához való tartozásban. Tehát ahol a család akadály, ott pedig még hangsúlyosabb az, hogyha valaki jobban szeret őket, akkor az nem lehet Jézusnak a tanítványa. Ugye az a körülmény, hogy Jézus a szenvedései között is ugye édesanyjára gondol, ugye legyen előttünk ez a jelenet, asszonyim, hol a te fiad, János ugye itt van a te édesanyád, tehát Jánosra bízza, de ott is már lényegében nem a földi kapcsolatra, bár ugye valamilyen szinten erre is lehetne gondolni, de ott is arról van szó, hogy egy lelki családra bízza rá az édesanyját, a tanítványra, a tanítványi közösségre, Jánoson keresztül, a tanítványi közösségre bízza Jézus az édesanyját. Jó, tehát akkor ez világos nem meggyűlölés, hanem a szeretetnek az elsődlegessége. Kevésbé szeretni és jobban szeretni. Ez itt a kérdés. Jó, de van még más nehéz ige is. Mégpedig Lukács 12:49 és következő versei. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végben nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlás. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak 3:2 és 2:3. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a lányával, és a lány az anyjával, az anyós a mennyével, és a menny az anyósával. És talán a Máté megfogalmazásában még élesebben megfogalmazódik ez, Máté 10:34 párhuzamos hely. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot, azért jöttem, hogy szembeállítsam, tehát itt Jézus egyenesen arról beszél, hogy ő állítja szembe a családban az ember apjával, lány, anyjával, menyek anyósával, és meddig megy ez el? És így az embernek ellensége lesz a háza népe. Most azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit tapasztalunk. Tehát ott, ahol valóban fele másika van egy családban. Ott, ahol egy fedél alatt élnek olyanok, akik már elfogadták Krisztust, és akik még nem, azok ezt a meghasonlást, ezt a kardot, ezt a szembehelyezkedést, ezt tapasztalják. Tehát ezt különösebben nem is kell bemutatni, mert ez megvan, ezt tapasztaljuk, ez valóság. Mi van akkor, ha nem tapasztaljuk? És szerintem fennáll az a veszély, hogy akkor nem tapasztaljuk ezt a fajta szembehelyezkedést, ha az evangélium fel van higítva. És akkor már nem annyira éles a szembehelyezkedés. Ha kompromisszumok vannak, ha megalkuvás van, akkor lehet, hogy el lehet kerülni sok konfliktust, csak kérdés, hogy minden konfliktust el kell kerülni. Azt hiszem, hogy önmagában egy hiteles keresztény élet már konfliktus forrás. Jézus nem tudták elfogadni az ő szelítségével, alázatával, tisztaságával, szentségével, beleütköztek. Beleütköztek. Tehát hiteles élettel biztos, hogy lesz valamilyen meghasonlás a családban az evangélium miatt. Tehát maga az evangélium az a megosztó. Sokan elmondják, hogy lelkészek, megosztják a gyülekezetet. Hanem a lelkész csak hirdeti az evangéliumot. Az evangélium az a megosztó. Mert az egyiknek életet hirdet, a másiknak halált hirdet. Az egyik elfogadja, a másik visszautasítja. Tehát persze, hogy megoszlik a társaság. Ha nem oszlik meg, akkor ott a evangélium hirdetvedik. Ha hűséges vagyok Krisztushoz, elkerülhetetlen az összeütközés a még nem hívő családtagokkal. De ő ad erőt ennek nem csak a felvállalásához, hanem a hitáltali elhordozásához. Tehát számolni kell ezzel a lehetőséggel. Ettől nem kell úgy megriadni, hogy ez most valami olyasmi történik, ami teljesen rendkívül és rendhagyó. Jézus ezt előre elmondta. Persze, zárójelbe teszem, nem kell keresni tudatosan a konfliktusokat, és nem kell kiélezni ezeket a konfliktusokat. Tehát nem erre kell játszani, hogy most akkor gyömöszöljük, csak gyújjuk, csak vágjuk, csak hozzá a Bibliát, mert ez nem ez a fajta meghasonlás, amiről itt Jézus beszél. De ha van, akkor ezt fel kell vállalni, és Krisztus ad ehhez erőt, hogy ezt el is tudjam hordozni, hitáltal. Na, szóval ez már kemény dió. Kis csoportban lehet erről tovább beszélni. Aztán van egy ilyen, amit én úgy neveztem, hogy kompenzáció. Biztos ez is nagyon ismerős, hogy erre utaltam már, Péter mondta, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, és úgy követtünk téged. Mi lesz a jutalom? De Péter is zsidó volt, tehát még a haszonra nézett, hogy mi ebből a biznisz. És akkor bizony mondom nétek, senki sincs, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket, igaz, hogy üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Már 10-29-30. Azt hiszem, hogy nagyon szomorú lenne, hogyha csak az előbbiről hallanánk, hogy csak meghasonlás támad, hogy csak azzal kell szembenézni, hogy a családban konfliktus van. Elmenve egészen odáig, hogy akár fiatalok vonatkozásában, akár mások vonatkozásában egyfajta kitagadás, egyfajta megtagadás, nem vagy a gyermekem. Én nagyon sok példát hallottam erre nézve, még a 90-es években, amikor volt egy nagy ébredési hullám, különösen a fiatalok között, hogy egyenesen volt olyan szülő, amely ki akarta tagadni a gyermekét az evangélium miatt. Na most szerencsétlen fiatal gyermeket mi kárpótolta abban, hogy a szülei így viselkedtek vele? Megkapta a lelki családot. Ott, ahol lelki támaszra, ott, ahol anyahelyet anyára talált, testvérek helyet testvérekre talált. Tehát nagyon rossz lenne csak arról hallani, hogy a családban konfliktus lesz. Adott esetben valamilyen szinten menekülnöd kell. És sokan menekülnek is. Erről is lehet aztán beszélni, hogy tényleg menekülni kell. A kis csoportban. Viszont jó tudni azt, hogy van egy másfajta közösség, Jézusnak a családja, az a lelki közösség, ahol én testvérekre találok, ahol családra találok, ahol megértenek, ahol erőt kapok, és ahol nyilván felkészülök arra, hogy vissza tudjak térni a családba. Mert azt hiszem, hogy nem ez a megoldás, hogy akkor ott hagyunk mindent, a vér szerinti családot. A lelki családba szerintem nem menekülni kell, hanem jönni kell azért, hogy az ember feltöltekezzen, erőt gyűjtsön, ahhoz, hogy vissza tudjon menni, és alázatosan szerintem tudja végezni azt a szolgálatot, amit Isten rejá is bízott a családban, a szolgálatban. Amikor Jézus meggyógyítja a gadarai ördöngyűst, és vele akar menni, mit mond neki Jézus? Eredj haza a tiédhez. Ott misszionálj, ott hirdesd az igét. Tehát én azt hiszem, hogy akár egy ilyen gyalúi csendes hétvége, vagy csendes nap is nagyon jó lehetőség arra, hogy egyrészt kiszakadjunk a vér szerinti családból. Én hiszem azt, vagy tudom azt, hogy sokan úgy jönnek el tényleg otthonról, hogy egy kicsit kiszelőztessék már a fejüket, a szívüket, meg mindenüket. De nem menekülésként fogjuk ezt fel, hanem feltöltekezésként. Hogy azért jövök ide, hogy megerősödve vissza tudjak menni, és még alázatosabb legyek, és még hosszú tűrőbb, még türelmesebb, és még jobban tudjam végezni Krisztusi küldetésemet. Tehát kapunk egy új saját, egy új családot, mégpedig ajándékba kapjuk. A vér szerinti összetartozás mellett tehát van egy hit szerinti is. Jézus ugye testvérének tekinti azt, ki az én testvérem, aki hallgatja és cselekszi az én atyám akaratát. Ez azt is jelenti, hogy a benne hívők örökösei az Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Róma 8.17. Ha Jézust elfogadjuk testvérünknek, akkor vele együtt mindazokat is el kell fogadnunk, akiket ő választott ki magának. Tehát Jézus az én testvérem még fogad, örökös társai vagyunk, ő és én Istennek, viszont kapok még családot is, testvéreket is, és ahogy a vér szerinti családot nem én választom ki magamnak, hogy ki legyen az apám, anyám, ki legyen a tekék, legyen a testvérem, úgy a lelki családot is ajándékba kapom, tehát ott sem dönthetem el, hogy te szimpatikus vagy, te bejöhetsz a családba, te nem vagy szimpatikus, vele nem vállalok közösséget. Ezt is ajándékba kapjuk, és úgy kell egymásra tekintenünk, mint akik valóban testvérei vagyunk egymásnak. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek örökösök és örökösei Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. No, hát röviden ez a két bibliai alapvetés egyület volna, Jézusnak a földi családhoz való viszonya, és az, hogy mit tanít Jézus. Mi lesz a következménye annak, hogy egy családban valaki befogadja őt, elfogadja őt. Milyen következményekkel jár ez együtt. Na most jön a konkrét kérdés, amire ez az egész előadás utalna. Hogyan viszonyuljunk a vér szerinti zárójelbe nem hívő családtagjainkhoz? Tehát milyen legyen a velük való közösségünk? Mert ez nagyon fontos. Szerintem a legfontosabb dolog az, hogy szeressük őket. De nem akárhogy, hanem krisztusi szeretettel szeressük. Az, hogy Krisztus iránti szeretetünk mindeneket megelőz, a szeretet elsődlegessége, Istent illeti meg, Krisztust illeti meg, ez nem jelenti azt, hogy a nem hívő családtagjainkat nem kell szeretnünk. Sőt, sokkal jobban kell szeretnünk, krisztusi szeretettel, féltő szeretettel kell szeretnünk őket, és mivel szeretjük őket, ezért nem tudunk belenyugodni abba, hogy ők még Krisztus nélkül és megváltás nélkül élnek. Ezért ez a szeretet, ez egy mentő szeretet legyen. Ez egy féltő szeretet legyen. Hogy nem tudom elfogadni, beletörődni abba, hogy adott esetben az örökké valóságban külön kell lennünk. Akár házastársakról van szó, akár szülőgyermek, akár testvér, vagy bármilyen más rokon. Ezért fontos a bizonyságtétel az irányukban. De én azt hiszem, hogy a családban elsődleges az az élet bizonyságtétele, a cselekedetek bizonyságtétele. A családban kell a legkevésbé szónokolni, és a legkevésbé prédikálni. Azt hiszem, hogy ezt mindjárt aláírjuk. Ott elsődleges az élet, a cselekedeteknek a bizonyságtétele. És ha nagyon muszáj, ha nagyon úgy hozza a helyzet, akkor persze beszélni is kell, de elsődleges legyen mindig a cselekedetekkel történő bizonyságtétel, mégpedig a szeretetnek legyen ez a bizonyságtétele elsődlegesen. Aztán nagyon fontosnak látom azt, hogy imádkozzunk ő érettük áldhatatosan. Nem szabad feladni akkor sem a reményt, a nem hívő fél megtérésére nézve, ha rövid távon semmi változást nem tapasztalunk az életében. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akiknek akár valamelyik családtagja, házastársa, gyermeke már hosszú idő óta imádkozik érte, és még mindig nem történt meg az áttörés. Jön a kísértés, hogy lemondjunk, hogy feladjuk, hogy nem érdemes. Olvastam egy történetet, hosszú egy hiszik a történetet, nagyon röviden fogom elmondani. Egy hívő férfi, aki felelősséget érzett a sógora iránt, aki viszont teljesen elzárkózott ettől az egész keresztény élettől, sőt nem csak elzárkózott, hanem ami sokszor nehezebben elhordozható, hogy egyenesen gúny tárgyává tette a hitet és a kereszténységet. Egy alkalommal egy kis cetlin valahogy oda csempészett neki egy igét, ezzel is próbálva hát, hogyha valahogy közelebb kerülhet Istenhez, és az volt ez a Zsoltár idézet volt, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, hogy nincs ügyesz engem. És erre hát a sógor azt válaszolta, hogy na akkor nekem az a nyomorúságom most, hogy nincs ki felássa a kertemet, úgyhogy hívlak téged segítségül a nyomorúság idején, és gyere, légy szíves, ássd fel a kertemet. Na tehát így viszonyult ez a sógor mindenfajta közeledéshez. Elegészen addig, hogy aztán a sógornak is gyermekei születtek, és a gyermek oda jutott, hogy iskolás korú lett, és hát ugye hittanra be kellett iratni, és akkor beiratták hittanra, elment vele ő is egyik-másik ilyen alkalomra, és ott kezdődött el valami változás. A gyermeke hittanóráin keresztül került Isten közelebb ennek a sógornak a szívéhez. Aztán hosszú idő után ez a sógor küldött ennek a férfinak egy igés kártyát, egy másik Zsoltár idézettel, hagyjad az Úrra te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. És leírja ez a hívő férfi, hogy a két Zsoltár vers között 20 év feltelt. Tehát ezért akartam ezt a történetet elmondani, mert ez nem egyik napról a másikra ment végbe, ez a változás. A gúnytól odáig, hogy aztán ő maga is Zsoltár verset idézett. És aztán az egyik legfrissebb tapasztalatom éppen a csütörtöki házi biblia körön mesélt el az egyik hívő asszonytestvérünk, aki ugyanebben a cipőben jár, férje még ellenáll az igének, bár az úr sokféleképpen próbálja őt, betegséget által is, és most egy újabb betegség volt az, ami meglágyította a szívét. És hosszas éveken keresztüli imádság kezd beérni most, úgy látja ez a hívő asszonytestvér, mintha most kezdene beérni. Ugye őt is megkísértette az a gondolat, hogy nem látott eredményt, és akkor meddig, uram, hát meddig lehet ezt még. Ugye ő is kap ellenvetést, finom gúnyolódást, célzásokat, már megint menni kell, már megint hagysz minket, már megint az a fontosabb, ugye? Tehát itt megint előjön az, elkerülhetetlen ne jöjjön elő, hogy a lelki család. Nézd a lelki családba, hagyd a vér szerinti családodat. Na, tehát imádkozni értük állatatosan, ez nagyon fontos, mert hiszük, hogy meg lesz ennek az eredménye. És aztán van egy olyan ige, amit jól ismerünk, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Ugye ezt Péter János mondja, akkor, amikor a hatóság arra akar őket rábenülni, prédikálnak az egyébkor. Tehát bizonyos élethelyzetekben elkerülhetetlen lesz az, hogy választani kell. Kit részesítünk előnyben? Kinek a javára döntünk? Ki kerül előrébb a szeretetünkben, és ki hátrébb? A vérszerinti család, vagy a lelki család? Talán azt hiszem, ezt a legnehezebb megharcolni, annál is inkább, mert nincs minden helyzetre ráhúzható séma. Tehát ez az előadás ezt azt akarta végül is megértetni velünk, hogy ne várjunk egy kész receptet, mert ezt mindenkinek magában kell megharcolnia, és az élethelyzetek fogják majd eldönteni, hogy melyik a krisztusi döntés. Mondja minden is, hogy konkrét példákat is, szintén ez megtörtént nálunk, hogy gyülekezetben valaki mesélte, nem hívő családtagok szerveznek egy családi programot, és elvárják, hogy a hívő fél is ott legyen, de akkor ki kell maradjon egy gyülekezeti alkalomból, biblióra, Isten tisztelet, valami más. Na most, hogy dönt a hívő fél? A cél érdekében, igaz? Mi a cél? Megnyerni a nem hívő családtagjaimat Krisztusnak. Na most, melyik lesz a krisztusi döntés? Melyik lesz a bölcs döntés, hogy részt veszek a családi összejövetelen, ugye, ami ki tudja, miről szól, mert hát ugye engedelmeskedett nekik, hát hogyha én megnyerem őket, vagy pedig azt mondom, hogy figyeljetek, nekem a gyülekezet az első, nekem ott lelkileg épülni kell, és szervezhetett itt akármit, én akkor is elmegyek. Kis csoportban esetleg térjünk ki, beszéljük meg. Tehát ilyen élethelyzetek, amikor nem olyan egyértelmű, hogy hát csak fekete és csak fehér. Én hiszem azt, hogy lehet, hogy van öt olyan alkalom, amikor azt mondom, hogy igen, a gyülekezetbe el kell menni, mert nekem ott épülni kell, és lehet, hogy lesz egy alkalom, amikor azt mondom, hogy nem. Most a gyülekezetet háttérbe kell. Szóval most érzem azt, hogy Isten lelke így vezet, hogy most riszkál bennem ezen a családi összejövetelem, semmi porcikán nem kívánja, de ez lesz számukra most a bizonságtétel. Aztán, ez megint egy olyan nehéz kérdés, de mondom, megint lehet róla beszélgetni. Vita támad. A nem hívő rokon, családtag, legyen az testvér, akár még házastárs is, és egy hittestvér között. Valaki között, aki testvérem a hitben, aki lélekben közelebb áll hozzám. Kinek az oldalára állok? Azt mondjuk az igazság oldalára. Mindig? Valóban? Én tapasztalok sokszor ennek ellenkezőjét is. Hogy bizony sokszor a vér szerinti kötelék az erősebb tud lenni. És akkor is, hogyha tudom azt, hogy a nem hívő testvéremnek nincs igaza, mégis őt választom, mert a vér, az ez a vér, ez erősebb, mint a Krisztus vére. Milyenben ezen a téren a tapasztalatunk? Vannak ilyen tapasztalataink? Vagy csak ezen állunk történnek meg ilyen dolgok? Nézszülős egy külön hely, különleges hely ezen a téren. Tehát helyese vagy nem? Hogyan döntök? Kinek az oldalára állok? Na, és aztán lehetne még hozni a példát, és kérem is akkor majd a csoport beszélgetéseken, hogy erről a nagyon nehéz, kényes témáról merjünk bátran őszintén beszélgetni majd, elmélyíteni, kibontani, nincsen séma, nincsen kényszerzubbony, viszont van egy bibliai alapvetés, és ezt azért mondtam el az elején, mert talán ez az egyik olyan kérdés, amelyben hajlamosak vagyunk inkább az érzelmeinknek az irányítására hallgatni, mint a Bibliára és a lélek vezetésére. Mert ugye a család az mégiscsak a család. És nagyon nehéz, valóban, sokszor nagyon nehéz. Összefoglaló gondolat a végén, néhány, amelyikkel nem tudom megnézni mennyi az időt, amit az elmondottak alapján összefoglalásként elmondhatunk. A vér szerinti család nem lehet akadály a mennyei küldetés teljesítésében. Tehát miközben azt mondjuk, hogy igen, szeretjük, imádkozunk értük, mint ahogy Jézus is szerette édesanyját, testvéreit, mindenkit, de nem akadályozhatták meg őt abban a küldetésében, amire ő elhívást kapott. Azt gondolom, tudjuk mindnyájan, hogy a mennyben Jézus lelki családjának a tagjai lesznek ott. Tehát azok, akik a lelki családba tartoznak, ezért fontos, hogy a mi nem hívő családtagjaink is belépjenek hitáltal ebbe a családba. Tehát ez a cél. Megnyerni őket a Krisztusnak. A szeretetünk elsődlegessége mindig Isten illeti meg. Mindenki mások, ő utána szerethetek. És akkor szeretek igazán, a Krisztus után szeretem őt, és Krisztus által szeretem őket. Ha lehetséges, inkább pozitív módon foglaljunk állást ebben a kérdésben. Ezzel azt értem, hogy nem a vér szerinti család ellen vagyunk, hanem a lelki család mellett inkább. Tehát, mert sokszor ezen is múlik, hogy úgy tűnik, hogy valaki ellen beszélek, holott nem, inkább valaki mellett beszélek. Erre is lehet vigyázni. És legvégül pedig egy nagyon drága ige, biztatás, figyelmeztetés, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát ez a kérdés is, hogy hogy viszonyulok vérszerinti családtagjaimhoz, illetve a lelki család kapcsolatára, ez is szeretetben menjen végbe. Ha nem, akkor legyen bármennyire is biblikusnak tűnő, ugye, betű szerinti, ha nincs ott a lélek, akkor lehet, hogy többet fogunk ártani, mint használni. A magam részéről ennyi lett volna a felvezetés.
Köszönöm szépen!
Feleségem megkérdezte, hogy sikerült aztán tisztán látod ebből a kérdésben, mert hogy ez volt a célom, hogy erről szeretnék egy tisztán látást, mert gyötörődök én is ezzel a kérdésben, és azt mondtam, hát nem tudom. Nem tudom. Ugye belemélyedtem, kutakodtam, és aztán a végül oda jutottam, hogy nincs egy séma. De mindig sémát szeretnénk, hogy na, ez így van. És sokszor az élet azt mondja, hogy nem éppen úgy van minden. Drága testvérek, gyötrődjetek ti is velünk együtt, vagy velem együtt, a kis csoportban is. Lássuk, hogy Isten lehetek itt, hogyan vezet ebben a kérdésben. Épüljünk egymás hitáltal is.
Elmondjuk, hogy milyen bőrzöntésre jutottunk.
Igen, igen, az jó lenne, mert én kíváncsi lennék tényleg egy kis beszámolóra.
Jó, köszönjük szépen!